A hadsereg. Amikor 1986 kora őszén a sorozóbizottság egyik tisztje megkérdezte, milyen fegyvernemet választanék magamnak, és azt mondtam, hogy ejtőernyős szeretnék lenni, vagy hegyi vadász, alig láthatóan elmosolyodott, és azt mondta, Serios ma? Komolyan? Hé. Búzóba megyek. Rövid ideig még reménykedem, ott van az egyik legnagyobb katonai reptér a közelben, és tényleg sok ejtőernyős látok majd. Az csak a vonaton derül ki, hogy térképészek leszünk. És én azonnal arra gondolok, hogy Percy Harrison Fawcett ezredes szakmáját fogom kitanulni. A Mato Grosso titka című könyv az egyik kedvencem volt sokáig. Megint kalandszagot érzek, mint annyiszor. Cipeltem is egyszer Teodolitot a hátamon. Egyszer meglapoztam osztrák-magyar katonai térképeket, bár tilos nekem. Ennyi volt az egész. Tengernyi ember szállt fel Aradon, fabőröndel a bukaresti vonatra. Olyan ez, a bevonulás, mint egy népünnepé. Isznak, énekelnek, apuka büszke, anyuka és a kedves pityereg, mindenki be van rúgva. Lippánál kiesik egy részeg fiú a vonatból. Ő nem lesz katona. Sokáig áll a vonat, helyszínel és rendőrök, mentő. Ez is jól kezdődik. Plojesben lekéssük a csatlakozást, éjszaka érünk Buzauba, egy szállodát találunk az állomás közelében. Öten alszunk egy kétágyas szobában. Nem is alszunk, hanem iszunk és kártyázunk szinte reggelig. A legutolsó földrengés által okozott repedésen át a csillagokat nézzük. Nagyon meleg van, víz nincs, de literes söröket vettünk az állomási vendéglőben, utolsó szabad éjszakánk ez. Holnap kezdődik az iskola, szeptember 15-én. Üvöltenek és repül a bakancs felém, meg azok a rongy darabok, amelyeket össze fogok fércelni. Nadrág és zubbony lesz belőlük. Gombot még csak fel tudok varni, de a zubbony ujját kétszer is letépi a káplár, harmadszor nem engedem. Lakatos vagyok, nem pedig Szabó, mondom neki ingerülten. Nézzük egy ideig egymást, azután ellép tőlem. Sokan vannak még, akiket regcumolhat. Kibontom én a varrást, addig csinálom, amíg jó lesz. Aznap még nem is kell beöltözni, idegesít a helyzet. Nincs tükör ugyan, de látom a többieken az elnyűtt, foltozott, összefércelt ruhát. Olyanok vagyunk, mint egy amerikai filmben a hadifoglyok. A teljesen kiszáradt, repedezett bakancsok, amelyekből a pókhálót és a port ki kell törölni, a kaszárnya avas lábszagát lehelik ránk. Beöltözés, nyilatkozás után az ember nem ismeri meg azokat, akikkel addig néhány óráig együtt volt. A tisztesek üvöltenek szakadatlanul. Senki nem érti, hogy mit. Kellene valahogy reagálni, ezért megint üvöltenek. Néha kiterelnek az udvarra. Megfektetnek, megfuttatnak, nem tudunk igazodni, nem értjük a vezényszavakat, ezért megint futni kell. Feküdj, kelj, igazodj. Mi van? Ordítanak és káromkodnak. Roppant élvezik az egészet. Por van és meleg. Átázik az ubbony, a nadrág, víz nincs, mosdani nem lehet. Első estére már sokaknak feltörte a kiszáradt, rosszul befűzött lábbeli a lábát. A sötétben bakancsot kell tisztítani. Előbb a jobbat, azután a balt, vagy fordítva, de valaki mindig a másikat teszi a fal tövében húzódó rúdra, ezért megint ordítás, futtatás, feküdj, kelj, a bekent bakancsra nagyszerűen tapad a por, megint előről mindent. Sár még nincs, de majd lesz. Ezt is tökéletesen írta meg Ottlik. Azt is lehetne mondani, hogy az iskola kezdődött el megint, csak ez sokkal durvább lesz, és nem vagyunk már gyerekek. A harmadik laktanyai reggelen bőröndöstül kell kivonulni az udvarra, védőoltást kapunk. Nem tudja senki pontosan, hogy mi ellen, felmerül a tífusz meg a kolera, mint lehetőség, azután egy pár gumicsizmát kap mindenki, és vattakabátot meg ugyanolyan bélésű nadrágot. A Börögámba fogunk menni mezőgazdasági munkára. 3 napra való száraz elemózsiát is adnak, valami túrót, egy darab sózott szalonnát, májpástétom konzervet, barna kenyeret és egy doboz katonai kétszersültet. Akkor még sokaknak van az otthonról hozott ételből. A laktanyában is van egy kisbolt, ezt-azt lehet vásárolni. Senki nem tudja, mi vár ránk, nem is aggódunk. A kaszárnya súlyosan nyomasztó hely, zsúfoltság van és állandó ordítás, de tulajdonképpen semmi nem történik. Egyszer száll fel egy helikopter a közelben, de nem látjuk. Menjünk már valahova. Murdzsanka egy kicsi település valahol, a román síkságon, a Strahina tó partján, nem túl messze a Dunától. Mondja is egy galaci fiú, mikor megérezzük azt az átható mocsárszagot, ami némileg olyan, mint a kanális szaga, hogy Miroasia Dunre, a Duna szaga. Nyomorúságos mezőgazdasági telep. Néhány istálló, lerobbant kombájnok, traktorok, egy irodaépület, kantin és a barakkok. A száraz kukoricakarókat kézzel tépjük ki, és bakancsal döngölünk valamiféle gyülekező teret. Kiássuk a vécét, közben sokat rohangálunk ide-oda, feküdj, kelj, és lassan ránk esteledik. Az ivóvizet egy 40 méter mély kútból merjük vödörrel. Csupra edénye szinte senkinek nincs, a markunkból iszunk. Mostani bádogvájóból lehet, ki van írva, hogy az a víz nem iható, kénes, gyomorrontást okoz, büdös. Ha elromlik a szivattyú, napokig az sincs. A barakok körül régebb szöges drótkerítés volt, de sok oszlop már hiányzik, erre mondja valaki, olyan, mint egy láger. Hajnali 5-kor van az ébresztő, torna, mosdás, az összes katonai baromság, ami nélkül nem tud elkezdődni a nap. Sötétben is lehet borotválkozni, víz nélkül is. Akkurátusan ellenőrzik ezt a tisztek, fő a higiénia. A reggeli 6-kor van. Sosem ettem addig túrós csirízt, vagy tört passzújt reggelire, sem pedig lecsót vagy zöldbab főzeléket. Ezután, ha nem reggelire van, akkor ebédre vagy vacsorára, rotációs alapon. Vasárnap este nincsen főtétel, adnak egy darab szalonnát meg túrót. Pár nap múlva komoly becsülete lesz a katonai kétszersültnek, amit szárazon nem lehet megrágni, be kell áztatni, de ha nem figyel az ember, egy pillanat alatt felszívja a teát, és olyan lesz, mint a moslék. Mire világosodik, kint vagyunk a mezőn, kukoricát fogunk csuházni. Egész hegyekben áll, sosem lesz vége. Néha megfuttatnak, feküdj, kelj, gyorsabban dolgozni, többet, őszi kánikula van. Levetnénk az ubbonyt, de nem szabad. Nyakig be kell gombolkozni. Kidörzsöl a műanyaggal lér. Feltörni sem szabad az ujját. Futás, lapos kúszás, feküdj, kelj. Ha máshová kell menni, akkor futólépésben vagy díszlépésben. Persze nem tudjuk, a szántáson vagy a bokáig süppedő löszben ezt nem is lehet. Feküdj, kelj, dolgozni tovább. Vizet csak délután hoznak egy lajtos kocsival. Ott folyik el a kezünk közül. Végül a sapkánkból iszunk, a tiszt kiüti a kezemből, ordít. Mégis hogy képzelem? Tisztelegjek. Éjszaka legalább kétszer riadó. Felöltözni, kimenni, megszámlálnak. Vissza, megint riadó, így megy ez napokig. Mert nem dolgozunk eleget. Ha nem szedjük össze magunkat, ételmegvonás lesz. Senki nem kaphat levelet, nem is írhat. Büntető század lesz ebből. Hadbíróság. Néhány nap alatt megkétszereződik a lecsuházott kukorica mennyisége. Sötéttől sötétig dolgozunk. A tisztek kiválogatják a legügyesebbeket egy csoportba, azokhoz kell igazodni. Amelyik csoport befejezte a kijelölt adagot, az megpihenhet. Pár napig ez jól is működik, azután azokat, akik befejezték a saját adagjukat, visszacsapják a többiek közé. Megint nem megy a munka. Feküdj, kelj, fuss ide, fuss oda. Lapos kúszás. Felrepedezik a kezünk, vérzik a hüvelykújjunk hajlata, csontig behasad. Fáj, elfogy a raktapasz. Az ember behajlítva tartja a hüvelykújját, így még nehezebb csuházni. Nem megy a munka. Feküdj, kelj, futólépés, lapos kúszás. Behasadoznak a körmeink, a kézfejünkön a bőr repedéseiből kiserken a vér. Váltóruhánk nincs. Kiül az ubbonyra és a nadrágra az izzadság sója. Büdösek vagyunk, és viszket mindenünk. Mosdani még nem lehet esténként, de ugyanazt a rongyot vesszük vissza. Első hét után viszket, második hét után csíp, a harmadik hét után... Nem tudom, hogy meddig tart a kukorica front. Talán 3 hétig. Újoncok vagyunk, azt csinálnak velünk, amit akarnak. 150 romániai középiskolás, akik nem értik, hogy a fizikai és a lelki erő egyszer csak elfogy, mint a víz és a levegő. Pedig mi sem ellenállni, sem szimulálni, sem megszökni nem akarunk. Mi még abban élünk, hogy aki elvégzi rendesen a feladatát, azt békén fogják hagyni. De hamarosan kiderül, hogy ez nem így van. Egy hajnalban, amikor szédelegve borotválkozom a bádogvájúnál, és csak homályosan látom az arcomat a csonkatükörben, ki kell tapogatnom hát az ajkaimat, és azt a 2 sosem gyógyuló pattanást, ami az álcsontom hajlatában van. Olyan érzésem támad, hogy ez tulajdonképpen már nem is én vagyok. Mintha semmi nem ott volna rajtam, ahol megszoktam. Nincs időm ezzel foglalkozni, de a nadrág szíjamra is újabb lyukat kell fúrnom, szinte naponta. Kifényesedett, kemény bőr, munka van vele, és valami furcsa szédelgés meg lassulás. Messziről jönnek a hangok, minden homályos meg tompa. Ha egy kicsit elülhetek, elalszom. Nem is vagyok éhes. Elalszom evés közben is a mezőn, ha lehet. Elejtem olykor a tányért meg a kenyeret. Ilyenek a többiek is, bár engem alig érdekel. Tépjük a csuhát, éjjel is erre mozdul a karom. A szomszédos ágyból is átkalimpál valaki mindegyre, nyögnek, jajgatnak alattam, körülöttem. 80-an alszunk a barakban, meleg van, por, húgyszag. Csak ez a lassulás olyan érdekes, tompa, nem jó. A tiszt üvölt, mindenki ordít, nem érdekel. Felszállunk egy utánfutóra, leugrálunk, feküdj-kelj, futás, laposkúszás, valaki elaludt fektében. Megrugdossák. Megint a kukorica. Egész hegy. Tépni, eldobni, újat venni, tépni, eldobni. A homokvihar vetett véget ennek az állapotnak. Úgy söpört végig a mezőn a forró vörös felhő, hogy egy pillanat alatt már semmit sem láttunk. Megtelt a szánk, a szemünk, a hajunk, már akinek volt. A szélben kukorica szárak, csuhák, csutkák és ördögszekerek repültek. A vihar morajlott, üvöltött, sivított. A leggonoszabb tiszt is csak annyit tudott mondani, hogy feküdj. Hasra vágta magát, ő is a parancsra. Ha olykor felemeltük a fejünket, azt láttuk, hogy a többieket betemette a finom lösz, és körbefolyik mindenkit. Mint a sivatagi filmekben az éppen meghalni készülőket. A szél nyargal, cibálja a kiszáradt növényszárakat, fütyül, de tulajdonképpen sokkal mélyebb ez a hang. Messziről jön és messzire megy. Összeköti az eget a földdel. Hatalmas, meleg cseppek dobolnak a hátunkon, talán jég is. Azután rövid szünet, majd szaporán és hidegen apró, tűszúrásokhoz hasonló cseppek, egyenletesen, akármeddig. Fél óra múlva a sivatag forró homokja nyúlós, barna sártenger lesz, amiből felállunk, a szél egyenletesen fúj, mindenütt az eső szürkéje, és nem tudjuk, merre volna jó elindulni. Hol is vagyunk tulajdonképpen? Bokáig ér gyorsan a latyak. Dél van, munkanap, de az időjárással nincs, amit kezdeni. Bár a szél csendesedik, mindenki olyan rémületben van, hogy bemosírozunk a barakkokhoz, és pihenőt rendelnek. Sárosan, vizesen reszketünk a takarók alatt, megpróbálunk tüzet gyújtani a dobkályhában, de a szél visszanyomja a füstöt, egész délután kínlódunk vele, hiába. Olyan a barak, mint egy menedékház fent a hegyekben. Megered a fiúk nyelve, mindenki mesélni kezd, mindenki jön valahonnan, emlékszik, volt érettségi, iskola, matek, felvételi sokunknak, család, anya, szerelem. Egy pillanatra magunkra ismerünk. Olyan az egész, mint egy elbaszott osztálykirándulás. Legyen már vége. Reggel kivezényelnek, esik az eső, bokáig latyak. Reggeli után hiába várjuk a traktort, hogy kivigyenek a mezőre, mondja is az egyik helybéli, hogy ilyen időben soha. Mi azért néhány kört szaladunk, amíg teljesen szétázik a zsávoly ruhánk. Azután kiosztják a vattakabátokat, a nadrágokat, meg a gumicsizmát. Megfektetnek a sárban, hogy jobb legyen. Azután masírozunk az esőben. Lemosódik a sár, már amennyire. Ez a másfél napnyi pihenő nagyon jó. Üldögélünk, alszunk, Este egy traktoros vödörnyi vörös bort ad be az ablakon, nejlonzacskóba merjük. Lecsípjük a sarkát, iszunk, mint az állatok. Sikerül befűteni a kályhát, a közelében rettenetes meleg van. Távolabb ugyanolyan hideg. Szárítkozunk, melegszünk, a szél megcsendesült, egyenletesen szakad az eső. Néhol befolyik a tetőn, a barak előtt összeérnek a tócsák. A WC-ig elmenni kockázatos vállalkozás, a legtöbb gumicsizma lyukas. Nincs vigasztalanabb a felázott sztyeppénél. A traktor lépésben halad olykor, tengelyig sárban. Egy-egy huppanóban elakad. Leugrálunk az utánfutóról, és megtoljuk. Ahányszor csak kell. De ha lefullad a motor, meg kell várni a másik traktort. Ekkora sárban megtolni ezt már nem lehet. A vihar után már soha nem dolgoztunk annyit, mint előtte, hiába próbáltak a tisztek minden eszközzel hatni ránk. A fáradtság, a sár, az apátia mindennek ellenállt. Majd egy alattomos járvány söpört végig a kontingensen. Két napig hányt és fosott mindenki. Ettől teljesen kikészültünk. Hiába jelentettük, hogy betegek vagyunk, a parancsnok azt mondta, azért van, mert állandóan iszunk. Pedig akkor még csak néha sikerült egy-egy vödör bort szerezni. Hideg, csípős délelőtt volt, amikor az egyik lecsuházott kukoricahegytől futottunk volna át a másikhoz, talán egy kilométerre sem volt, a tiszt kiadta a parancsot, futólépés. Jó lett volna akkor az a kis futás, talán megmelegszem, de éreztem, hogy nem tudom a csizmámat kiemelni a sárból, csak állok. Nem indul a lábam. Ekkora sárgalacsinnal nem lehet. A többiek is így voltak. Néztünk szomorúan magunk elé. Megemelte az első sorban a vállát, hogy nem megy, nincs ma futólépés. A tiszt még ordít egy ideig, feküdj, és ha nem kerünk fel, hiába ordít, hiába rúg belé egyik-másikba, azután valaki feláll, majd a többiek is, de nincsen sorakozó, csak lődörgünk a mezőn, mint a dróttal bekötött vattakabátok. A tiszt belátja, hogy még csak nem is parancs megtagadás ez. Egyik a hajnalban valaki elájul a sorakozónál. Egy ideig rázzák, pofozzák, hogy ne szimuláljon, de nem szimulál. Másnap kórházba viszik. Ezután szinte minden nap lesz valaki, akit el kell szállítani cöndereibe. Ott van legközelebb orvos. Rá is üvölt egyszer a parancsnokra egy elképesztően kövér ápolónő. Kriminálilor. Gyilkosok. Akit befektetnek a kórházba, az bent is tartják, ha kell, ha nem. De hamarosan küldenek hozzánk egy katonai felcsert, aki állandóan részeg, ő pedig csak azt visz kórházba, akit a parancsnok enged. Szédelgünk és tántorgunk egész nap, nem megy a munka. Harmadik napja nem tudok enni. 55 kiló vagyok, 63-mal indultam el a seregbe. Megmértek, onnan tudom. Olyan hasmenés ez, amit bárki elkaphat a nyaralásban, kipakolja és elmúlik nyomtalanul. De a mi munkatempónkkal ezt nem lehet. Ha nem eszem semmit, jártányi erőm sincs. Ha eszem, rosszul vagyok. És emésztetlenül folyik át rajtam az egész. Orvos nincs, orvosság nincs, és aztán elkezdenek a fiúk taknyolni és köhögni. Megjelennek rajtunk a kelések, a furunkulusok. Hónajban, ágyékban, az egyiknek a farkán. Persze dolgozni kell. A mérnök panaszkodik, hogy csökkent a teljesítmény. A parancsnok kitalálja, korábban fogunk ezután kelni. Hosszabb lesz a reggeli torna. Annyi lágertörténetet olvastam egy időben, hogy erről az egészről nem is kellene sok szót ejteni. De mi nem hadifoglyok, rabok, deportáltak voltunk, hanem a szocialista Románia sorkatonái. Igaz, hogy még nem esküdtünk fel, vagy nem tettük le az esküt, jogi szempontból ez nem tesz semmit. Bár sokan azt hiszik. Meg is szöknek néhányan, úgy hozza vissza őket egy joviális rendőr a fetesti állomásról a saját autójával. Vasárnap este van, a fiúk a bukaresti vonatot várják, de az késik. Úgy néznek ki, mint a rabok. Azoknak sem jut mindig csíkos ruha, elnyűtt katonarongyokat hordanak, mint mi. A tisztjeink részegek, nem lesz ebből ügy, a rendőr szétnéz a körletben. Kala purnáj, mint a börtön, mondja. Ő mesél arról, hogy rabok voltak itt régen. Fölösleges dramatizálni ezt. Közülünk senki nem veszett oda, csak az egyik fiúnak vágták le az ujját, csontfertőzés. De jó kérdés, hogy mi lett volna velünk tavaszig ilyen körülmények között. A morál a padlón volt. Szaporodtak az olyan abszurd gesztusok, amelyeket a humor sem tud már felülírni. Megkeseredtünk, szótlanok lettünk, mindig ugyanaz a behúzott nyak. Ha sokat fázik, az ember úgy marad. Napokig nem bontom fel az otthonról kapott levelet, enni sem akarok. Ha valakinek csomagja érkezik, pukkadásig esszük magunkat. Akkor is éhesek maradunk, de sokan kihányják. Leginkább egy pofa vodkára vágyom, vagy konyakra, hogy zsibbadjak. Kevés kell, és néha leisszuk magunkat a sárga földig. Hoznak a traktorosok bort és pálinkát, utólag derül ki majd, hogy a század felének nincs meg a bakancsa és a derék szíja. Eladogattuk, amink volt. Néha kitör belőlünk az agresszió. Kis ilyen meglincselünk egy tisztet, pedig ő a legemberibb. Megtalál egy üveg konyakot a motyónkban, és a szemünk láttára kijönti. Igaza van, csak hát ez így provokáció. Ha meginná, az rendben volna. Ő is nagyon megijed, mi is. Ilyen viszonyok között hamar előjön az állat mindenkiből. Érdekes módon a tisztek közül csak az ő nevére emlékszem ebből az időből. Később jóban leszünk. Ha nem látnánk, hogy a rengeteg lecsuházott kukoricát a mezőn veri az eső, majd belepi a hó, és ha nem látnánk, hogy a felszedett sok ezer tonna marha, répa egyszerűen elrohadott, ahova leürítik, ha nem kellene olykor a döglött teheneket felrakni a teherautóra, ha nem éreznénk folyton, hogy a kinkeservesen elvégzett munkánk valójában fölösleges, értelmetlen és kárba vész. És aztán nézzük egy vasárnap délután a tévét, mert az is van. Mutatják az IAS Ograda nevű állami gazdaságot. Mutatják a mérnököt és a parancsnokot, meg egy regiment katonát, ahogy frissen vasalt ruhában, mosolygósan, kitűzött sapkajelvénnyel szedik a kukoricát, és vadonatúj fonott kosarakkal rakják meg a teherautó utánfutóját, megint rekordtermés van. Nyilván. Kala televízor, mint a tévében, mondja valamelyik, és ez lesz az a kifejezés, amit állandóan mondogatunk, ha valami rosszul megy. De akkor is, ha történetesen jól. Ahogy egyre hidegebb lett, mélyült a sár, és telt az idő. A munkaszervezés áthidalhatatlan problémái egyre több pihenőt biztosítottak, már a tisztek is unták az egészet. Ők is a sárban, a mocsokban éltek velünk, bár a szolidaritásunkra senki nem adott. Egyszer egy szőlősben robbant le a traktor, ahol sok-sok hektáron rothadt a termés. Egész délelőtt zabáltunk ebből, persze megint fosás lett, de kit érdekelt. Máskor egy paradicsom, azután egy felhagyott káposztaültetvény mellett haladtunk el. Olykor a traktorosok halvát meg rohátot hoztak nekünk, kekszet. Néha kinyitott a bolt a barakkok mellett, vettünk vodkát és rengeteg Szilvánia pezsgőt. Egyszer azzal is borotválkoztunk, amikor napokig nem volt víz. Gyakran sütöttünk éretlen kukoricát a tarlón rakott tüzek parazsánál. És voltak öreg parasztasszonyok, akik rendszeresen hoztak tejet meg kenyeret nekünk. Töpörödött, szomorú, öreg nénik voltak. Amilyeneket az orosz filmekben látni. Mondtuk, hogy Arad, Szatmár, Kolozsvár, de azt már nehéz volt elmagyarázni nekik, hol vannak ezek a helyek. Bukarestet és Galacot úgy, ahogy tudták. Egész nap szedtük a kukoricát, és nem értünk a sor végére. Éjszakánként furcsa, ugató kutyavonyítást hallottunk néha, mondták a traktoristák, hogy sakál. Dolgoztunk együtt köztörvényes rabokkal. Felütötte a fejét a rű meg a tetű, egy reggel pedig lehavazott. Álltunk a végtelen síkságon zsebretett kézzel, mert kesztyünk nem volt. Különben sem lehet kesztyűvel kukoricát szedni. Nincs az a kesztyű, ami úgy bírná a használatot, mint az emberi kéz. A hó kitartott pár napig, nem volt nagyon hideg, de a szél nyargalt a végtelen síkságon, és nem csak a gumicsizmát tömtük ki újságpapírral, hanem a derekunk köré is csavartunk a kabát alá. Már ha jutott? A pufajkákban összeesett a bél, és kifényesedett a nyakunknál, elszakadt, rongyolódott, a gombok elvesztek, dróttal akasztottuk be. Napokig nem borotválkoztunk, mert a csípős hidegben és szárazon a legpedásabb tiszt is hiába követelte már. Este a dobkányha köré gyűltünk egy kupacba. Nyakaltuk a vörös bort, és hogy ne kelljen kimenni pisilni, az egyik sarokban kifúrtuk a falat. Beillesztettünk egy vascsövet. Nem volt már akkor torna reggel, nem takarított senki a barakban. A körlet is olyan elhanyagolt volt, mint az egész Románia. Mert hamar elszáll ebben az országban a rend és a fegyelem igénye. Nem is baj ez sokszor. Amikor december elején végre átfagyva és koszosan bevonultunk a laktanyába, azt éreztem, hogy a csupasz akácfáknak, a szürke, beázott tömbházaknak, a civil ruhás embereknek olyan gyermeki lelkesedéssel tudunk örülni, mint még soha. Még egy ember, még egy fa. Park, lámpa, játszótér, szobor. A teherautó tetejéről a stoplámpánál egy középkorú nőt figyeltünk, ő is minket nézett gyanakodva, szomorúan. Majd odaszólt az egyik fiúnak. Hány év? Nem értettük a kérdést, de a nő megismételte. Hány év börtön? Azután elindult az autó, befordult az udvarra, leszálltunk, leraktuk a motyónkat, valaki vezényelni próbált, de ültünk a bőröndökön. Az alakulat parancsnoka szólt, hogy maradjunk. Láttam az arcán, alig akar hinni a szemének. Körbejárt a csoportunkat és elfintorodott. Két nap pihenőt rendelt a századnak, és a zuhanyzókban megnéztük végre, milyen röhelyesen soványak vagyunk. Víz is volt, meleg, fény is, de ha 100 ember zuhanyozik egyszerre, mindig ugyanarra gondolok, hogy az ajtó befelé nyílik, és amikor ránk keresztik a hideg vizet, kiderül, valóban. Az első világháború óta szinte változatlan gyalogsági kiképzés a Burgánhoz képest szanatórium. Már egészen tavaszig tart. Az AK-47-esre tűzött szuronnyal rohangálunk a birkaszaros reptéri gyepen. Felmártjuk az összes tócsát. Majd csúszkálunk a hóban meg a jégen. Sokat fuldoklunk a gázálarcban. Állandóan bepárásodik, legtöbbet a ruházat és a felszerelés tisztán tartásával foglalkozunk. A posztoruha vizes, a puska rozsdázik, a bakancs rothad, majd tavasszal szárad meg. A folyósóra kitett 100 katonabakancs szagához fogható csak egy van. A 100 mosdatlan emberi, akinek sem váltóruhája, sem tiszta ágyneműje nincs. A laktanyai élet elsősorban unalmas. Nagyon szűk, zárt és zsúfolt térben történik minden, olyan, mint a börtön vagy a kórház. Az ember nem ura saját magának, a napi rutin ural mindent. Végül is az a cél, hogy a személyiség szűnjön meg. Nem is tudom, hogy kik és miért várnak olykor felelős magatartást, viselkedést tőlünk. Bár ez többnyire akkor lesz éles, amikor töltött fegyver van a kezünkben. Akármilyen primitív állapotok vannak Romániában, bizonyos dolgokat nem lehet 1986-ban elérni egy középiskolai osztállyal. A rendszer, az ideológia teljesen hitelét vesztette. Semmi nem működik már. A látszat sem tartható fenn. 40-en vagyunk, és a 4 káplárnak, akik pehjükre nem érettségiztek, elvileg korlátlan hatalma van fölöttünk. De nem tart ez sokáig. A mezei munka viszonylag homogén csoporttá alakított minket, és működik valamiféle diákos szolidaritás, ami az én iskolámban nem működött. A csoportos viselkedésben mutatkozik meg, hogy mi a különbség a gimnazisták, a szakiskolások, meg az analfabéták között. A diktatúra a legfőbb ellenlábasa mindig az iskola. Azt kell felszámolni, laktanyává, istállóvá tenni. Utólag is elcsodálkozom, hogy az a nagyon vékony és fiatal középiskolai hagyomány, ami ebben az országban van, milyen sokat jelenthet. Mindent legalább 20 ember vállal magára. Ha valaki például csuklani vagy köhögni kezd, gyorsan átragad a többiekre. Mindenki eszik egy fél cikk fokhagymát, ha büdös van. Legyen még büdösebb. A hálóterem faburkolatát is bekenjük vele, mert elmondta véletlenül a hadnagy, mennyire utálja. Ha valakit kopaszra nyíratnak, büntetésből, másnapra legalább a fél szakasz lenyírja magát. Azután bajuszt neveztünk, mert azt szabad, de csak minden második ember a sorban. Azután kettenként, hármanként, majd hirtelen mindenki levágja. Az volt a lényege, hogy soha senki nem marad egyedül, akkor sem, ha történetesen hibázik. Téved, ellenszegül. Akkor sem hagyunk senkit magára, ha bolond, ha megőrül, vagy csak leszarja az egészet. Mindenkinek jár a védelem, a segítség, a falazás. Nem működik tökéletesen mindig, de általában nincs idő egészen kis csoportokra szedni minket, ha ellenszegülünk. Mert az a módszer. Reguláris hadseregben szétszórják a renitens társaságokat, minket is megfenyegetnek, de valamiért nem történik semmi. Bizonyára nem voltunk igazán veszélyesek. A nagy egész működését nem veszélyeztettük. Jól emlékszem arra az estére, mikor a WC-ben, hol másutt, megbeszéljük, hogy be kell vágni a szolgálati szabályzatot, legyen mindenkinek fényes a bakancsa, ne drótozzuk a gombokat, egyszer azt a kurva puskát ne lepje a rozsda, nehogy már ezek a nyomorultak, ne norocsíci östje, azt csináljanak velünk, amit akarnak. Mert akkor már értettük, hogy minden apró hibáért az egész szakaszt büntetik, ahogy Makarenko tanítja. Mert ő is a katonaságtól tanulta. Hát mutassuk meg, hogy kik vagyunk, mennyit érünk. Némileg olyan, mintha egy foci csapat volnánk az öltözőben. Nincsen igazi hangadó közöttünk, de van egy morális alap. Egységesen megvetjük a tiszteseinket. Nem nehéz nyelvileg elkülönülni tőlük, és visszakérdezni, ha valamit nem értünk, okoskodni végtelenül. Nem tudom, hogy miért, de az éneklés sehogy sem megy, pedig hát a nóta indói is része a képzésnek. Van közöttünk jazz-trombitás, meg cigányzenész is, de énekelve masírozni nem vagyunk hajlandók, pedig ezt meg se beszéltük. Ilyen csoportban soha életemben nem voltam. 40 emberből 35 hajlandó és képes, különösebb vacakolás nélkül együttműködni, mutassuk meg, hogy ez az egész nekünk meg se kottyan. Ha mégsem sikerül, hiszen lelki és fizikai tortúra ez a javából, legalább ne bántsuk egymást. Híre is megy. Van itt egy stréber szakasz, dicsekedik a tisztünk, hogy ezek mindent jól és alamuszin, amba gatz pájman jéj. Beléjük vertem a frászt, meséli egy másiknak. Azután egy este, mikor csak úgy passzióból fektet a vizes udvaron, rövid piszegés után elfut a szakasz. Felszívódunk a sötétben. Ott marad a tiszt három káplárral, röhögve széledünk szét a laktanyában. Órákig bujkálunk. Egész éjjel tart a rumli. Másnap gázálarc, de megvan a győzelem. És a velünk tartó renitens káplárt lecsukják pár napra, mintha ő volna felelős az egészért. A tisztek megpróbálják kideríteni, kik szervezték az akciót, de nem sikerül. Ez tulajdonképpen az endülés határát súrolja. Meg is gyötörnek rendesen, de az első éles lövészeten 40 emberből 38 kiváló teljesítményt nyújt, még az egyetemista század sem ér a nyomunkba. 1986. december 25-én történik ez. El is felejtettem akkor, hogy karácsony van. Azt ígéri a parancsnok, mint 100 éve mindenik, hogy aki jól lő, azt hazaengedik pár napra. Közülünk senkit nem engednek, tehát a második lövészeten golyó csak elvétve talál célba. Becsukom a szememet és meghúzom a ravaszt. Botrány. A következő lövészet kiválóan megy. Egy bukaresti srácokból álló csoportot hazaengednének 48 órára, de többen azt mondják, hogy ennyi időre nem mennek. Megint cirkusz van. Az eltávozás is parancs. Itt minden parancsra történik, ordítja a parancsnok. Tudjuk, az eső is, motyogja mögöttem valaki. Röhögni kezdünk, mint egy lányosztály. Vigyázban állunk. A tisztünk tajt égzik. Minket rángat a kacagás. Ezzel szemben minden diktatúra tehetetlen. A sortüzet ki lehet feszes vigyázban állni, a nevetést nem. A mögöttem álló srácnak mindenre van egy Caragia lemondata. Színésznek készül, meggőrülök tőle. A hátam közepén egy jéghideg vízcsepp folyik. Próbálom összehúzni magamat a kabátban. Vaccogunk, reszketünk. A tiszt szónokol, és Sebastian suttog. Mondja nekem, Quane Leonidával amelyik mondatát, ami egymagában semmit sem jelentene, de a tiszt ordításához kiválóan passzol. Súgom tovább az előttem állónak. Látom, hogy egész testében megfeszül, a füle rángatózni kezd, ő is tovább fogja adni. Úristen! Ennél csak az rosszabb, amikor valamelyik székely atyánfia, mert vannak páran, a töredékes romásságával és az elkeserítő akcentusával jelentést tesz, vagy megpróbál elmagyarázni valamit. Meg kell hasadni a szívnek, ezt a tisztek is nehezen bírják röhögés nélkül, de azoknak, akik románul is, magyarul is tudnak, kibírhatatlan. Sötét időszak. Az értelmetlen gyakorlatozás, a hideg, az állandó riadók, a szekatúra és az egyhangúság felőrli az embert. Fásultá és közönyössé tesz mindenkit. A napok, a hetek összefolynak, nem érdemes számolni, hogy mennyi telt el és mennyi van még hátra. Nem csoda, hogy aki szívesen mesél a hadseregről, az rendszerint szakács volt, kazánfűtő vagy a parancsnok sofőrje. Arról viszont, hogy milyen az átkelés a zajló Jalomica folyón, milyen egy 24 órás erőltetett menet, milyen a megfagyott lábúj, és milyen az, amikor elgémberedett kézzel az ember nem tudja kigombolni a sliccét, arról kevés anekdota született. A pusztai szélről is csak annyit kell feltétlenül elmondani, hogy kétszer fúj egy évben. Októbertől márciusig balról jobbra, azután jobbról balra, mert nagyon kemény tél volt akkor. Bizonyára volt a román hadseregnek akkor is néhány jól képzett alakulata, amelyik a katonai szakmát, mert szakma ez, magas szinten művelte, de én erről keveset tudok. Aki az 1989-es decemberi lövöldözést végignézte a tévében, annak erős kételjei támadnak az iránt, hogy az a hadsereg bármire képes lett volna egy háborús helyzetben. De sokkal nagyobb vérengzést is lehetett volna, ahogy mai elemzők mondják. Talán mégsem volt annyira gyalázatosan rossz az a hadsereg. Mindenütt lehet kiváló emberekkel találkozni, és egy laktanyában pontos rálátása lehet az embernek az ország söpredékére, legyen az közlegény vagy ezredes, mert a rang ebben alig számít. Teljesen más arcú és habitású emberekkel találkoztam, mint addig. Olyan tér volt, amiben a havasi juhász, meg a klasszikus gitárfesztivál győztese, a váradi magyar zsidó ezredestől a deltai halászig mindenki elfér. Még egy színes bőrű katona is van. Székelyek és tatárok, csángok és katolikus bolgárok, törökök és huculok. Nem is tudtam akkor még, hogy ennyi kisebbség él Romániában. Elképesztően sok tájszólás, amelyeket nem értek elsőre, és hát a románok is ezerfélék. Sosem olyanok, ahogy azt az erdélyi magyar gyűlölködés vagy a nyegle fölény gondolja. Olyan román nincs. Azt láttam, hogy mindenki szimulál. Senki nem tart be egyetlen utasítást, szabályzati pontot, előírást sem. És ez valamilyen közmegegyezéssel történik, amiről mindenki tud. És mentsen meg azoktól a barmoktól az Úristen, akik nem tudják vagy nem akarnak tudni róla. Azokban az években egyre nyilvánvalóbb, hogy privátban mindenki tudja. A rendszer megbukott. Csak nyilvánosan nem tudja senki. Nézzük a tévét, makogunk és tapsolunk a politikai rendezvényeken, Isten marhája dadog. És nem röhög fel senki. Én sem. Egy társaság jut eszembe. Tisztek isznak a raktárban, elkeserítően büdös pálinkájuk van, ami a cipőkenőcs meg a felszerelés bőrszagán át is érzik a folyóson. Kellemes ősz van. Dögunalom. Az alakulat nagy része terepen, mérési munkálatokat végeznek szerte az országban. Alig 100-an lötyögünk az egész nyáron a laktanyában. Őrség, konyha, ilyen-olyan munkák, vágóhíd, üveggyár, kerítésjavítás, nehezen telik az idő. A tisztek is unatkoznak, focizni vagy sportolni nem szabad, amikor csak lehet isznak, és velük kell inni. Utálom a részek tiszteket. A katonaság a kézben tartott erőszakról szól. Az embert végül is ölni tanítják. Az unatkozó helyőrségekről már mindent megírtak az orosz írók, előbb vagy utóbb egymásra fognak lövöldözni. Néha mi is hajszára vagyunk ettől. Volt már öngyilkosunk, szökevényünk, álmokfutónk, sok rém történet kering, sajnos a legtöbb igaz. Azt mondja az egyik tiszt, hogy a fegyveres szolgálata a jutalom azért, hogy az ember a kiképzést végigcsinálta. Az a legjobb, amikor egyedül állhatok az éjszakában egy lőszerraktár őrhelyén. Arra gondolhatok, ami eszembe jut. Becsomagolom a puskát a köpenyembe, hogy ne lepje a harmat. Nem szereti mindenki a ritkás akác erdőt, sem pedig az éjszakát. A töltött fegyver jó cimbora, de rossz tanácsadó. Ha valaki megtámad, le kell lőnöm. Egyedül én döntök ebben. Béke van, amíg nem húzom meg a ravaszt. Még hogy a szolgálat jutalom volna. Minden szolgálat szolgaság. És ezen belül tényleg ez a szabadság. zsebretett kézzel sétálni egy akác erdőben és nem félni a saját puskámtól. Elkap a raktáros őrmester délután a folyóson, egyszer megütött, és megígértem neki, hogy legközelebb megölöm. Csúnya jelenet volt, de kibékültünk, azóta kerültük egymást, ha csak lehet. Becipel a raktárba, mint egy zsákmányt. A tisztek az italtól kipirulva, kigombolkozva. Azt kéri a századparancsnok tőlem, hogy mondjam el, mi van Magyarországon. Nem tudom, semmi. Jócskán vannak magyarok az alakulatnál, felelős beosztásban is. A politikai műsor állandóan a hortista revizionizmus ellen szól. Többeknek el kell magyaráznom, hogy Horthy egy ember volt. A román közvélemény akkor, már és még, keveset tud róla. A revíziót ellenben értik. Úgy tűnik, addig nyíltan a NATO, burkoltan a szovjetek ellen készültünk megvédeni a szocialista Romániát. Legjobb szomszéd a tenger. Most viszont Magyarország a fenyegetés, és hát én nyilván az 5. hadoszlop tagja vagyok, mint az összes magyar. Kérdezik többen, miért nem a magyar hadseregben szolgálunk. Sokakat meglep még akkoriban, hogy magyarok élnek Romániában, de az okos abját az foglalkoztatja, hogy egy magyar-román háborúban mit fogok csinálni. Az Akasztottak erdeje című regényt szoktam emlegetni. Aki olvasta, mélyen elgondolkozik. Ez ilyen komoly. A 20. század magyar történelmét románul elmesélni emberpróbáló feladat, és hiába húzódozom, magyar szakra felvételiztem. Ha én nem tudom, hogy mi van, akkor itt ki tudja. Szint kell vallanom hát. Nekem is töltenek egy pohár pálinkát. Azután még egyet, és persze nem olvastam az akkoriban megjelent Erdély történetét, pedig roppant kíváncsi vagyok rám. Ötölök, hatolok, régen voltam otthon, Arad is ebben az országban van, mit tudhatnék, amit ők nem. Közkatona vagyok, ők a tisztek. Mi volt 1956-ban? Kérdezi a századparancsnok. Beszéljek őszintén, elvégre férfiak vagyunk. Nem az őstörténet foglalkoztatja őket, nem a finnugor nyelvrokonság, bár az is érdekes, hanem a jelenkor. Én pedig nem tudom, hogy most vizsgáztatnak vagy provokálnak. Mindent elmondok, amit tudok. Bár nehéz már felidézni, mi volt ez a minden. Nyilván, amit összeraktam a Szabad Európából, meg amit apámtól hallottam. Rövid ideig én vagyok a magyar szabadságharc megtestesítője. Bine professore. Jól van, tanárkám, mondja az őrmester kipirult arccal. Teljesen ki vagyunk békülve. Együtt iszunk. És amikor végre elengednek, szól, hogy erről senkinek egy szót sem. Ezután gyakran hívnak beszélgetni, főleg az egyik alkoholista hadnagyot foglalkoztatja a magyar kultúra. Minden románul elérhető Jókait és Mikszátot olvasott. A kőszívű ember fiairól kell sokat beszélnem neki, az 1848-as forradalomról meg a reformációról. Minden érdekli különben. Neki is Camus a kedvence, de ő franciául olvasta. Elképesztő a műveltsége. Látom a könyvtárát, amikor néha tök részegen hazavisszük. Elküldenek azután egy 5 napos eltávozásra, hogy tudjam meg, mi történik Magyarországon. A lelkemre kötik, nehogy eljárjon a szám. Otthon se beszéljek erről senkinek. Titkos küldetés a javából. És hozzak otthonról egy kis pálinkát. Az történik akkor, hogy néhány barátom nem jött vissza többet, és ezt a magyar hatóság elnézte. Olyan is volt, aki Bécsig vagy Münchenig futott, bár még nem tudtam, hogy az aradi osztályból, aki nem katona, az már külföldön él. Te miért jöttél vissza? Kérdezi a századparancsnok. De nincs ebben semmi rossz, él, kíváncsi. És nem értem, hogy miért nem érti. Én Erdélyben akarok élni. És nem gondolom, hogy Románia a legutolsó ország volna a világon. Itt is az lesz, mondta gondterhelten, mikor már az apám által főzött pálinkát ittuk. Mert 1956-ban forradalom volt. Akkor már egészen biztos voltam benne. Azt még nem tudtuk, hogy ha itt is olyan lesz, attól félni kell-e, vagy örülni. Én attól féltem, hogy nem lesz semmi. 1987. november 15-én hajnalban őrségből lépek ki. Népszavazni megyünk valamit. Nem is értem, hogy mi a fene van. Nem érdekel már semmi. Nagyon szoros a szolgálat. Egy hét alatt egyszer tudok 5 órát aludni egyfolytában. Ettől az ember előbb ideges, ingerült, azután pedig magába süppedő zombi lesz. Reggeli után szeretnék egy kicsit pihenni. Az az egy óra, amíg ismét szolgálatba kell állnom, kincset érne. De telefonálnak a század irodáról, hogy teljes riadókészültség, mindenkit fel kell ébreszteni. Öreg bakák vagyunk, nekünk most már igazán békét is hagyhatnának. Minden bizonnyal ez az utolsó őrség. Ezt a két napot bírja ki a világ nélkülünk. De nem bírja ki a rohadt életbe. Délelőtt meg kell kettőzni az őrséget. Egy embernek is szűk az őrtorony, ketten alig férünk. Azután kiosztják mind a 60 töltényt, sosem volt annyi még nálam. A két majdnem teli tár lehúzza a derék szíjamat. Csepeg az eső, hideg van, és csak átkozódni tudunk, hogy most valaki megint hülye. A város egészen csendes. Az őrtornyom a rendező pályaudvarra néz. A síneken túl egy katonai temető, 10 000-nél több első világháborús áldozat fekszik egy mauzóleum alatt. Benéztünk egyszer a kis vasablakon. Hatalmas aknában voltak a csontok egymásra dobálva. Egész kihantolt tömegsír. Egy ortodox templom van a temetőben, miséznek egész délelőtt. Öreg nénik gyújtogatják a gyertyát. Oda szoktuk beadni a civil ruhát, amikor inkognitóban járunk a városban, ami szigorúan tilos. Tisztek érkeznek hamarosan, egyik a másik után. Be kell indítani a készenléti autót. Lemerült az akkumulátora. Megtoljuk. 10 perc után elfogy belőle az üzemanyag. Szerencsére az őrparancsnok egy talpra esett, határozott őrnagy, nem cirkuszol, hanem intézkedik. Ő mondja, hogy nagy baj van, fiúk. És olyan gondterhelt az arca, mint még soha. De ő sem tudja, mi van pontosan. Leül az őrszoba hálójában, az ágyra, kér egy cigarettát, és csendesen mondja, hogy senki nem tölti csőre a fegyvert. Senki. Teljes a riadókészültség, de nem szólal meg sziréna. Még csak nem is trombitálnak, mint éjszakánként gyakran. Egyenként szólítják a századokat, csend van. A szokásos kiabálás, meg a fegyverzörgés, lábdobogás is egészen folytottnak tűnik. Menetfelszerelésben állnak az udvaron órákig, és ez a legrosszabb. A várakozás, meg a bizonytalanság. Másnap délután már mindenki tudja, hogy Brassóban rendszerellenes megmozdulás volt. A laktanyában szigorúan tilos rádiót birtokolni, de természetesen van. Hiába zavarják a szabad Európát, ahogy a világot bejárják a hírek, hozzánk is eljutnak. Ha kivezényelnek, hogy a tömegbe lőjünk, mi lesz? Kérdezi valaki, és nincs válasz. Mert aki volt éles lövészeten, pontosan tudja, hogy tűzparancs után egy ideig csend van, azután valaki meg fogja húzni a ravaszt. Nincs tömeg, és nem történik semmi. Úgy tűnik azon az éjszakán, amikor a kijevi express vonatot néztük az őrtoronyból, pontosan tudtam, hogy ez a hadsereg semmi más célt nem szolgál, mint hogy elfojtsa azt a megmozdulást, ami a rendszert döntené meg. Semmi másra nem vágytam, mint hogy letegyem a puskát végre. Azt éreztem, hogy halálosan fáradt vagyok, és unom ezt az egészet, és persze félek, mert mindenki fél, ha egy kicsit is őszinte. 2 nap volt még hátra. Nem történt közben semmi rendkívüli, vagyis minden nap volt valami nonsense esemény, amit anekdotává lehet fejleszteni, de ezek átlagos katonatörténetek, amelyekben az egyetlen különleges elem, hogy velem estek meg. A 2. karácsonyt is a laktanyában töltöttem, meg a szilvesztert, meg ez nélkülem is, gondoltam, nem kell nekem ünnep, elég az, ha békén hagynak. 20 éves voltam, és nagyon öreg, tele a fejem fölösleges tapasztalatok ízével és emlékével. És 20 év múlva is, manapság is, a rosszat álmodom, katona vagyok. Puskalóg a nyakamban, és valami nehezen körvonalazható akcióban veszek részt. Lövöldözés ritkán van, de ha mégis, az mindig azt jelenti, hogy nagyon rossz lelki állapotba értem. Egyre megfoghatatlanabb, hogy mivel is telt el az a 16 hónap az életemből, de az biztos, hogy nem lehetett már ott folytatni, ahol a bevonulás korabban maradt. Nagyon sokáig azt gondolom, ha Ottlikot olvasok, hogy én ezt elég közelről láttam, és irigylem azokat az irodalmárokat, akik úgy olvashatják az iskolát, mint a civilek. De mi tudjuk, hogy civilek tulajdonképpen nincsenek is, csak megjátsszák magukat, akik nem értik, amit nem akarnak érteni. A modernizáció Európája a reguláris hadseregek logikája szerint épül fel, hadsereg nélkül nincs szilvás gombóc, rendtartó székelyfalu, kód Napóleon, hajózás, meg légi forgalom. Suez és Panama. Teflon és cepteredény, baleseti sebészet és nemzet sincsen. Öt tusa meg tornaóra, logisztika, térkép, internet, közigazgatás, futball, hadsereg nélkül nincsen pacifizmus és békepárt. Hadsereg nélkül a civil sem lehet civil már. Mert mihez képest? Akkor még nem tudjuk, hogy a reguláris hadseregnél van rosszabb. Az irreguláris hadseregek háborúja. Ez majd a következő világkorszak. Thank you.